Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az ötkarika mai adásában foglalkozunk a kairói vívó világbajnokság magyar sikereivel, a jövő heti kanadai kajakkenu VB-vel, a magyar férfi vízilabda válogatott EB felkészülésével és a különféle változásokkal, és lesz arról is szó, hogy egyre többe kerül a 2024-es Párizsi olimpia. Tartsanak velünk! Az olimpia utáni évben a sportági szakszövetségeknek nagyobb óvatossággal kell tervezniük, hangsúlyozta az Inforádiónak Szakács Bálint, a Magyar Kajakkenu Szövetség ügyvezető igazgatója, akire kiemelt szerep hárul Schmidt Gábor elnök helyettes államtitkári kinevezése óta. Arról is beszélt, hogy az augusztusi két csúcseseményen, a kanadai VB-n és a müncheni Európa-bajnokságon a legjobbak között szeretne maradni, a Tokióban ebben a sportágban minden más nemzetet megelőző magyar válogatott.
A tokiói olimpián tavaly megnyertük az éremtáblázatot, és pont versenyben is az élen végeztünk, így bizonyítottuk azt gondolom, hogy továbbra is a világ élvonalában vagyunk. Habár ez a két nemzetközi verseny most nem kvalifikál a párizsi olimpiai játékokra, azért azt gondolom, hogy a célunk nem lehet más, mint továbbra is megmaradni a világelitben. Szeretnénk minden jobb eredményeket elérni, és nyilván látjuk a többi sportágat is, hogy számos szép eredményt érnek el az olimpia után, akár gondolok itt Szilágyi Áron világbajnoki címére, tehát természetesen nekünk is hasonló céljaink vannak.
Több olimpiai bajnok nem lesz most ott Halifaxban és Münchenben sem. Mennyire rendeződhet át a nemzetközi mezőny erre az esztendőre? Mire számítanak?
Igen, alapvetően ez egy nehéz év, azt gondolom minden ország számára, hiszen eléggé sűrű a versenyszezon is. Először el kell utazni ugye Kanadában, ami eléggé messze van, majd két hétre rá megrendezik ugye Münchenben a Multisport Európa bajnokságot, és azt gondolom, hogy nem fog átrendeződni annyira a mezőny, hiszen ők nekik hasonló problémákkal kell megküzdeniük, akár a jetlagre gondolok, vagy az átállásra, pihentetésekre, tehát én azt gondolom, hogy mi nem tartunk attól, hogy hátrányba kerülnénk, vagy a mezőny átrendeződne, akár a mi hátrányunkra.
Ami a Magyar Szövetséget illeti, voltak átrendeződések az elmúlt időszakban. Az elnök Schmidt Gábor sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár lett. Milyen változásokkal járt ez a napi működésben, akár az ön szerepe mennyit nőtt?
Alapvetően az elmúlt egy évben már voltak jelentős átrendeződések a szövetség életében, hiszen engem tavaly szeptember közepén neveztek ki ügyvezető igazgatónak, akkor megtörtént a sportszakmai, illetve az operatív vezetésnek a szétválasztása. Szerintem ez alapvetően jól láthatóan szétválasztódott. Elnök úr aktívan segítette az én munkámat is, illetve nyilván a szövetség többi kollégájának, egységének a munkáját, mely nyilván változik a mostani szerep vállalásával. Ő társadalmi elnökként folytatja tovább a munkát, napi szinten nem vesz már annyira aktívan részt a szövetség életében. Viszont ez az elmúlt egy év talán segített abban nekem is, hogy bizonyos kompetenciákat, tudáshalmazt átvegyek elnök úrtól. Stratégia kérdésekben továbbra is számíthatunk az ő segítségére, de alapvetően főtitkár úrral közösen irányítjuk ezt a hajót. Most ugye ez egy friss változás, alapvetően eddig nem érzékeljük negatívan elnök úrnak a távozását, összetartunk. Nagyon kiváló igazgatók vesznek körül, és bízunk benne, hogy ezt a hiányt, annak ellenére, hogy elnök úr mennyire egy kiváló sportvezető, azért megpróbáljuk betölteni és tovább vinni azt, amit ő eddig elkezdett az elmúlt 20 évben.
Anyagilag és szakmailag a szövetség életében hogyan néz ki ez az olimpiai ciklus? Azért mégiscsak más a gazdasági helyzet, lehetne sorolni a sportszövetségeket is, akár érintő változásokat egy olimpiai évhez képest. A következő év már olimpiai kvalifikációs év kajakkenuban is. Miként építik ezt fel, és milyen lehetőségeik maradnak?
Az olimpiai évhez képest ez az év azért nagyobb odafigyelést igényel pénzügyileg is a szövetségünk részéről, hiszen ez azért megfigyelhető, ez a ciklikusság, hogy egy olimpia utáni évben mindig nagyobb óvatosságot kell tanúsítanunk, ez most is így van. Azt gondolom, hogy ezt közösen ugyanígy az igazgatórakkal és a gazdasági igazgatóral, elnök úr bevonásával azért ezt megfelelőképpen fel tudjuk építeni. Nyilván a következő években pedig ez az tudatos építkezés lesz, hogy a következő olimpiára azért megfelelőképpen fel tudjunk készülni. Továbbra is a versenysport az a fő cél, hogy tehát a versenysportot tudjuk ugye megfelelőképpen támogatni, és nyilván az olimpián majd Párizsban jól tudjunk szerepelni, tehát mindent ennek rendelünk alá, pénzügyileg is, és utána tudnak jönni az egyéb olyan feladatok, amik kiegészítésként ugye a szövetséget mindig is jellemezték, hogy a szabadidősportra, meg a szabadidősport versenyekre is nagy hangsúlyt fektetünk, ez továbbra is cél, de a legfőbb a versenysport.
Szakács Bálintot, a Magyar Kajakkenu Szövetség ügyvezető igazgatóját hallották. A jövő héten alaposan megfiatalított csapattal vág tehát neki a magyar válogatott a VB-nek. Az olimpiai bajnokok közül egyedül Kopasz Bálint vállalta a szereplést erre a szezonra. A tokiói aranyérem óta eltelt időszak tanulságairól is beszélgettünk a világ és Európa bajnok kajakozóval.
Igen, érdekesen alakultak az olimpia utáni időszak. ugye még utána az olimpia után történt egy világbajnokság, vagyis volt egy jó világbajnokság, amivel elégedett voltam, az ott nyújtott szereplésemmel, majd utána elkövettem egy olyan hibát, hogy összesen 2 hetet pihentem, és utána elkezdtem nagyon keményen kondizni, hiszen úgy tudtam, hogy sokféle esemény vár rám, ahol szerettem volna jól megjelenni, és sportolóhoz méltóan, hiszen hogyha ugye abba hagyom az edzéseket, leállok a kondival, akkor én is gyorsan kiengedek, és emiatt a 3 hónapos, 2-3 hónapos pihenőből lett 2 hét. Azóta én folyamatosan edzésben vagyok, amit igazából csak egy Sevilla utáni sérülés szakított meg. Ezzel legalább nem esett ki túl sok ezzel a 2 hetes pihenőben a verseny felkészülésem, de majd most meg akarok pihenni rendesen, hogyha jól sikerül az EBVB. Minden esetre az eddigi fölkészülés nagyon jól sikerült, mint az múlt év őszi, téli alapozás, majd a sevillai edzőtábor, ami 5,5 hét volt. Azóta meg szerencsére gördülékenyen tudtam fölkészülni. 2 válogatóverseny volt eddig, ami nagyon jól sikerült. Elégedett voltam az ott nyújtott teljesítményemmel K1000 méteren. Ez biztató a forma, amit eddig hoztam, és nagy szükség lesz majd rá a világbajnokságon, Kanadába, illetve az Európa-bajnokságon is, úgyhogy most itt tartok.
Említette a sérülést, de részleteket nem nagyon árult el. Mennyire vetette vissza, van-e még bármiféle nyoma, egyáltalán milyen sérülésről volt szó?
Ugye Sevillában 6 hét volt tervezve, és az edzőtábor végére már amúgy is el volt fáradva a testem, és én még kiegészítettem a délelőtti kajakedzést egy lábedzéssel, és ott fölugrásoknál, visszaérkezésnél a derekam megsérült. Pontosan még én sem tudom az okát, mert nem egyeztettünk orvosokkal, de a lényeg az, hogy kellett 17 nap, 20 nap, hogy rendbe jön a derekam, és megerősödjön újból a lenti derék szakasznál lévő csigolyák. Ez szerencsére meggyógyult, és azóta tökéletesen meg tudom csinálni mindazt az edzésmunkát, ami ahhoz kellett, hogy a 2 válogatón ugye szuperül sikerüljön, illetve majd továbbiakban az edzés felkészülés és a VB-re. Nem maradt nyoma szerencsére, de hát ez jól látszott is, hiszen tényleg nagyon jó formát mutattam 1000 métereken. A gyógytornát csinálom, az nagyon fontos egy élsportoló életében, így az enyémben is, és ennek hatására meg várom, hogy a sérülésektől mentes felkészülést a jövőben.
Milyen eredményeket remél Halifaxben a VB-n, illetve Münchenben az Európa-bajnokságon augusztusban?
Szeretném megszorozni az 1-3-at K1000 méteren, úgyhogy a dobogó valamelyik fokára szeretnék felállni, nem lesz könnyű dolgom, hiszen továbbra is itt van Fernando Piment, aki nagyon jó formán mutatott idén a világkupákon, Jakob Schoff versenyző német, illetve az ausztráloktól is, és majd az Európa-bajnokságon is szeretnék ugyanúgy a dobogó valamelyik fokára felállni 1000 méteren, és K2 500 méteren is Nádas Bencével, ugyanígy majd a világbajnokságon is szeretnék még Bencével is jól szerepelni, nem lesz könnyű dolgunk, hiszen nagyon erős a mezőny.
Kopasz Bálint olimpiai világ és Európa bajnok kajakozót hallották. A kanadai VB-n is a dobogóra szeretne kerülni Hajdú Jonatán párostársával, Fekete Ádámmal 500 méteren. Ez a kenus egység a tavaly szeptemberi dániai VB-n második lett. Hajdú Jonatánnal beszélgettünk. Öt karika.
Közeleg a világbajnokság, mennyire tudtak túl lenni a szezon elejének különféle problémáin, így a felkészülés hajrájára?
Most így az elmúlt 2 hétben már teljesen összeszedtük magunkat, most már hosszabb ideje nem volt egyikünknek se semmi problémája, de ugye igen, tehát így a tavaly az őszi felkészülés, ahogy belementünk a téli szezonba, minden hónapban vagy nekem, vagy a Fekának volt valamilyen hátráltató dolog, amiatt nem úgy alakult a felkészülés, hogy szerettük volna, de úgy gondolom, hogy sikerült eljutnunk oda, ahova el szerettünk volna. Ki tudja még mennyi lehetett már benne, de bizakodóak vagyunk a világbajnoksággal kapcsolatban.
Azért ez már egy összeszokott páros, de technikailag sikerült-e szintet lépniük? Hogy érzi?
Technikailag nem volt szükség más szintlépésre. A tavalyi évben, amit tudtunk csinálni igazából, azon voltunk, hogy az maradjon. Természetesen ehhez állóképességileg és erőnlétileg próbáltunk meg hozzátenni, ami sikerült.
Milyen eredményekkel lenne elégedett a VB-n, illetve az Európa-bajnokságon?
Egy nehezebb világbajnokság áll előttünk, mint a tavaly, egy jóval nehezebb világbajnokság. Mindenképpen dobogózni szeretnénk, az a cél, hogy dobogós helyezést érjünk el, de természetesen, hogyha tudunk jönni egy nagyon jó pályát, amiben tényleg benne volt az, amit megtettünk idén, és ki tudjuk hajtni magunkat teljesen, és elénk kerül még plusz 1-2 ember, de tényleg meg tudtunk tenni érte mindent, hogy a legjobb eredményt elérjük, akkor természetesen azzal is elégedettek leszünk.
A fő cél ugyanakkor gondolom a párizsi olimpia. Hogyan építik fel magukat?
Igazából van egy elképzelés a fejünkbe, hogy az olimpiára hova kéne eljutnunk, milyen időt kéne tudnunk evezni. Minden rendben van a párosunkkal, ilyen technikai szempontból nem akadályozza semmi a felkészülésünket, úgyhogy csak tenni kell minden nap a dolgunkat és dolgozni érte, hogy jobbak és jobbak legyünk.
Hajdú Jonatán világbajnoki ezüstérmes kenust hallották. Történelmi sikert aratott a kairói vívó világbajnokságon a magyar női kardcsapat. Pusztai Liza, Szűcs Luca, Battai Sugár és Katona Renáta a szakág első magyar VB aranyérmét szerezte. Korábban a férfi kardozók ezüstérmet nyertek, Szilágyi Áron pedig első egyéni VB címét nyerte. Bockó Gábort, a válogatott szövetségi kapitányát kértük összegzésre.
Visszafogottabban, enerváltan vívtak az Európa-bajnokságról, az volt a legfontosabb lényeg, hogy onnan el tudjunk mozdulni, mert akkor mindjárt jönnek az eredmények is, ez volt számomra az egyik legfontosabb, mert az EB azért az valójuk be őszintén nem sikerült túl jól, ennél sokkal több és sokkal jobb eredmény van a csapatban, úgyhogy volt rá 2,5 hetünk, 3 hetünk, hogy ezen minél hamarabb változtassunk, és én úgy gondolom, hogy ez a csapat nagy része ezt meg is tudta valósítani a pástokon. Mást képet mutatott, máshogy vívott, jobban akart, jobban küzdött, és ezáltal egyértelműen jobb is lett az eredmény. Ez volt számomra az egyik legfontosabb. Megmutatkozik az, hogy a munkának, a minőségi munkának meg is jöhet akár elég hamar az eredménye, és nem mellőzve a hozzáállás. Az szerintem az egyik legfontosabb, mert itt ezeknél a versenyzőknél, bár nagyon sok fiatal van, nem elsődleges az, hogy a VOS tudást megtanulják, mert már sokuk már jó kezű vívók. Persze ezt gyakorlatilag a pályafutás végéig vannak olyan új dolgok, amit el lehet sajátítani, de ahhoz, hogy ők ott legyenek a világ elejébe, ahhoz már elég sok mindent tudnak.
Szilágyi Áron a legjobb világbajnokságát zárta, egyéniben aranyat szerzett, a csapattal pedig ezüstöt, de hát lehet azt mondani, hogy amikor Szilágyi Áron aranyat szerez egyéniben, akkor általában a teljes küldöttség jól zár.
Igen, nem csak az olimpia jutott eszembe, hanem a 15-ös montrói EB, ahol Áron nyert, még 3 bronz volt mellette, ugye én is nyertem egy bronzérmet, Emese, Ajda, az olimpiákon, amikor Áron nyert, bár 12-ben Áron nyert, de akkor nem volt más érem a vívás, vagy csak egyéni indulók voltak az olimpián, ugye a csapat rotáció miatt mi nem tudtunk kijutni. A egyik legfontosabb talán az is, hogy az Áron ugye a selejtező napok után az első főtáblás nap az a férfi kard volt. Úgy gondolom, hogy ez azért egy jó alapot adott ahhoz, hogy csapatban jó hangulat legyen, kicsit őket is felrázta, megmutatta azt, hogy milyen jó dolog, amikor az ember menetel előre és egyre jobb formába lendül, és természetesen a végén meghallja a himnuszt. Ez biztos egy jó motiváció, egy pozitív töltetet adott a versenyzőknek, meg egyben nekünk is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez teljesen meghatározta és jó pozitív töltetet adott nekünk. Arra is kell készülnünk, hogy ha esetleg nem úgy sikerül, hogy az Áronnak jól megy, akkor attól függetlenül még a többiek kihozzák magukból, amit lehet. Ez egy fontos év lesz a következő, elkezdődik a kvalifikáció, elkezdődik a készülődés az olimpiára. Most már ilyen nagy világverseny nem lesz, ahol úgymond tesztelni lehet, vagy kipróbálni különböző csapattagokat, vagy komolyabb taktikai elemeket. Arra kell készülnünk, hogy jövő év áprilisától a legerősebb csapattal menjünk neki, abban a jegyében, hogy minél többen kijussanak az olimpiára.
A női kardcsapat világbajnoki aranyérme mégiscsak meglepetésnek számított azután, hogy a világkupa szezonban nem mindig jöttek úgy az eredmények, és a VB-n egyéniben sem szerepeltek úgy a versenyzők, de hát tulajdonképpen szombaton parádézott a csapat. Battai Sugár olyat nyújtott a negyeddöntőben és a fináléban is, hogy még a csapattársak szája is tátva maradt, de hát ők is hozták a magukét. Hogyan látta ezt a szombati napot?
Igen, azt tudtuk, hogy van egy nagyon erős utánpótlás bázisunk, akik évről évre ott vannak már a kadett junior korosztályban, sorra nyerik az EB-ket, VB-ket, vagy érmeket nyernek. Egy nagyon hosszú szezonon vannak túl, Szűcs Luca és Battai Sugár is, akik már a kadett junior EB, most hát jelen esetben náluk junior korosztályban, az Európa-bajnokságon, világbajnokságon, U23-as Európa-bajnokságon is, emellett az egész szezonban mind juniorban, mind felnőttben végig versenyeztek. Az EB-n is kicsit érezhető volt, hogy már mentálisan és fizikálisan kicsit elfáradtak az EB-n. Ehhez képest a VB csapatban jól sikerült, bár Sugár bejutott a 32-be, egy 19 éves lánynál nem feltétlenül várjuk el ezt az eredményt. És akkor itt nézve az, hogy ugye egyik ők megnyerte az U23-at, másik ők megnyerte a junior EB-t, utána Sugár harmadik lett a junior VB-n egyénibe, és akkor junior VB ezüst, U23 arany, EB arany, és akkor emellett ugye jött a felnőtt VB. ami teljesen jól sikerült. Szerintem a Sugárnál és a többieknél, mondjuk a Lizánál, Reninél fontos volt, hogy ők már tavaly kijutottak az olimpiára, és ott ugye fiatalon kicsit meglátták azt, hogy mi ez egy nagy eseményen részt venni egy olyan körülmények között, ami mondjuk egy utánpótlás világversenyre nem jellemző. És ez egy kicsit úgymond így rutint adott nekik, nem szeppentek meg, nem nyomta őket ez a teher, hogy ez mégiscsak egy felnőtt világbajnokság, és teljesen éretten, jó vívással meneteltek végig. 4 fős volt a csapat, mindig aki be lett cserélve, az hozzáadta, amit lehetett, ha valaki egy kicsit hullámgödörbe került, akkor a cserék jókor jöttek be, jó lehetett ezzel variálni, ez mutatta az elejét, és ugye azt látjuk azt, hogy a két junior versenyző milyen sokat adott hozzá, Szűcsúzsa és a Sugi, és amellett ugye azt tudtuk már, hogy a Liza bár 21 éves, de már 17 évesen felnőtt EB bronzérme volt, hogy ő meghatározója most már a felnőtt vívásnak. Ő is meg tudott újulni, a Renni az idősebb korosztályt képviselő 27 évesen, ő meg már a rutinját és a higgadtságát tudta hozzáadni ez a sikerhez. Így nagyon jól ki tudott egészülni ez az egész, kiegészítettek egymást, azért lett ilyen jó, és reménykedjünk, hogy Márton Pankának a visszatérésével még egy erős rutinos versenyző, még több lehetőséget az edző számára, és nekünk arra, hogy minél erősebben álljon fel ez a csapat, és minél jobb taktikai stratégiával tudjon különböző versenyeket indulni. Ez azért is jó, mert most ebben a csapatban nem csak Párizsban gondolkodunk, hanem tovább Los Angelesig, mert ugye nagyon fiatalok, és azért még van még egy-két kadett versenyző, akik már megmutatták, hogy nem olyan ügyetlenek, és rájuk is lesz számítani. Ezt nagyon bízom abban, hogy egy olyan egészséges konkurencia harc fog kialakulni, mondjuk, mint ami férfi párbajtörő van az elmúlt években, és akkor majd egymást viszik előrébb, egyre jobban, és nagyon sok érmet várhatunk a női kartól. Ezt kell folytatni, ezt a munkát, az irány jó, a versenyzők jók, úgyhogy fel tud zárkozni a férfi kard eredményeit is a női kart szerintem a következő években.
Bockó Gábort, a magyar vívóválogatott szövetségi kapitányát hallották. A hét elején megkezdte a felkészülést a Margit-szigeten a magyar férfi vízilabda válogatott a Spliti Európa-bajnokságra az új szövetségi kapitány irányításával. Varga Zsolt múlt pénteken hirdette ki a bő játékos keretét, most hétfőn pedig már a stábjának tagjait is közzétette honlapján a Magyar Szövetség. Ez alapján a Ferencváros vezetőedzője több szakembert is magával vitt a válogatotthoz, tehát a következő bő 10 hónapban a bajnokcsapat és a nemzeti együttes munkájáért és sikeréért nagyobb részben ugyanazok felelnek majd, a szakvezető mellett is. A válogatott ezen a héten a nyilvánosság kizárásával dolgozik, majd a jövő héten Horvátországban készül a házigazdákkal. A fejleményekről az olimpiai és világbajnok Faragó Tamást, a Magyar Szövetség elnökségi tagját kérdeztük.
Voltak kétségeink, elsősorban abban, hogy a Ferencváros vezetőedzője és a szövetségkapitányi állást képes Varga Zsolt betölteni. De miután a keretnek jelentős százaléka a Ferencváros keretéből kerül ki, hát nyilvánvaló, hogy azt gondoltuk, hogy mégis meg tudjuk oldani, illetve meg tudja Zsolt oldani. Ettől függetlenül azért szeretném elmondani, hogy azért van egyfajta kétség, egyfajta bizonytalanság, elsősorban az OB1-es klubok részéről, mert megint egy olyan helyzet alakult ki, amiben korábban megállapodtunk, és úgy döntöttünk, hogy a szövetségkapitány kluboktól független állást vállal. Hát ez most nem sikerült, mert egy évig mindenképpen a Zsolt ezt a kettőséget elvállalta.
Hogyha a szakmai stábját nézzük, ott is nagyon sok érdekeltség van a Ferencvárosból.
Miután a Zsoltot megválasztottuk, alapvetően úgy választottuk meg, hogy nem kellett meghatároznia neki a szakmai vezetést, nem kellett megmondani, hogy milyen emberekkel dolgozik együtt. Így nyilvánvaló, hogy lépés hátrányba kerültünk, és ezt a stábot, ami szerintem egy kicsit barokkos túlzás, azért el kell fogadnunk.
Tegyük hozzá, hogy az egészségügyi stáb is 6 főből áll, 2 sportpszichológussal, orvossal, fizioterapeutával, táplálkozási tanácsadóval és masszörrel. Ez azt jelenti, hogy összesen 13 fős a férfi válogatott szakmai stábja mostantól.
Mondjuk nekem egy kicsit furcsa, hogy őszinte legyek, hogyha 13 ember dolgozik a válogatott mellett, amely 13 emberből áll, akkor nagy felelősséggel lehet csak ilyet választani. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen győzelmi esélyünk vannak, mert másképp ez a nehezen elképzelhető.
Megvan a keret is péntek óta. Jó néhány fiatallal, és persze sok ferencvárosi játékossal kimarad azonban az idősebbek közül az olimpiai bajnok Varga Dénes, valamint a világbajnok Vámos Márton, Hárai Balázs, illetve Mezei Tamás is.
Hát azért Erdélyi Balázs szeretném megjelölni, illetve megnevezni, ő is kimarad. Ez azt jelenti, hogy miután egyfajta ilyen feltételként szabtuk meg a Zsoltnak, hogy mindenképpen kezdje el a fiatalítást, sajnos ezek a játékosok áldozata lettek annak a jövőbeli elképzelésnek, hogy mindenképpen Párizsra egy olyan keretet kell összeállítani, akik már most jelentkeznek a válogatottba, és ráadásul tehetségesek, alkalmasak arra, hogy győzelmet megszerezzék. Nem lesz egyszerű.
Mit vár a fiataloktól? Azért itt nagyon fiatal játékosok is vannak ebben a mostani keretben, még ha gondolom nem is mindegyikük utazik majd Splitbe az EB-re.
Hát elsősorban a fiataloktól azt várom, hogy a magyar vízilabda a hagyományhoz megfelelően győzni akarjanak. Tehát nem feltétlenül az legyen a céljuk, hogy végre válogatottak, hanem olimpiai bajnok akarnak lenni, a magyar vízilabdát akarják képviselni, gyakorlatilag nem csak nekünk, hanem a világ vízilabda sportjának akarják megmutatni, hogy Magyarországon nagyon tehetséges és nagyon alkalmas emberek vannak, és hogy egy generáció kimegy, akkor a következő generáció legalább annyira sikeres, mint az előző.
A fiatal klasszisoknak egyértelműen a hátukra kell venni a csapatot? Gondolok akár Mahert Krisztiánra, aki így első számú, mondjuk úgy, hogy irányító játékos lesz, vagy akár Zalánki Gergőre, aki a klubszezon egyik legjobbja volt?
Kétségtelen, hogy nekik többet kell nyújtani. Miután egyébként a generációváltásnál mégis maradnak olyan személyek, akik az előző generációhoz még tartoztak, nyilvánvaló ezeknek az embereknek főszereplő kell lenni, segíteni kell minden szempontból a fiatalokat, és abban kell segíteni, hogy ők példát mutatnak, és nem csak az edzésen, hanem a mérkőzésen is, ergo ők a legjobbak.
Faragó Tamás, olimpiai világ és Európa bajnok vízilabdázót, a Magyar Szövetség elnökségi tagját, a Nemzet sportolóját hallották. Öt karika. Egyre többe kerül a 2024-es Párizsi olimpia. Az eredetileg becsült 6,8 milliárd euróról már 8,3 milliárd euróra emelkedtek a rendezési költségek, és az sem kizárt, hogy a végső számla a 10 milliárdot is eléri majd. Az okokról Kalapos Mihály kérdezte Dénes Ferenc sportközgazdást.
Hosszasan kéne kutatni az emlékezetembe, hogy volt-e olyan nyári olimpia az elmúlt mondjuk fél évszázadban, vagy azt is akár megelőzően, ahol leszálltak volna a költségvetések. Ugyanúgy vagyunk, mint a házépítésnél. Mindig a költségeket alul tervezzük, a hasznokat meg mindig fölül. Ennek megvannak persze a belső politikai okai is minden országban, hiszen a közvéleménnyel el kell fogadtatni azt, hogy itt egy ekkora gigantikus beruházás megy, ami egy bizonyos időszakig egy jövedelemtranszfert valósít meg a társadalomban, azaz egyes társadalmi rétegeknek be kell ruházni ahhoz, hogy megvalósulhasson egy ilyen gigantikus beruházás, amit majd megkapnak a későbbiek során, vagy visszacsorok hozzájuk majd az ebből származó haszon, tehát ezt el kell fogadtatni. Aztán minden esetben megvannak a konkrét okok. Párizs azt mondja, hogy hát a kialakult világpolitikai helyzetben tovább kell erősíteni a biztonsági rendszereket, azért tudjuk, hogy Párizs célpontja a terrortámadásoknak. Van egy nagyon rossz világgazdasági helyzet, borulátok még azt mondják, még rosszabb lesz. Ez magával hozza a költségek növekedését, tehát az építési költségek növekedését, a beszerzési láncok megnehezedését. Szóval, ha azt mondják a párizsi szervezők, hogy jelentősen nőnek a nem tervezett többletköltségek, azért ez most elég hihető ebben a gazdasági helyzetben.
Ugye 6,8 milliárd euró volt a kiinduló pont, 8,3-nél tartunk, de sokan azt mondják, hogy akár 10 milliárd euró is lehet a végösszeg. Ez mennyire fog fájni a franciáknak, vagy azáltal, hogy Emmanuel Macron, francia elnök úgy döntött, hogy a közpénzből csak 1,7 milliárd eurónyit fordít, így gyakorlatilag inkább a szponzoroknak kell ebbe többet belerakni.
Mindenkinek egy kicsivel többet kell belerakni, a szponzoroknak is, amint látom, hogy egy bevételből is komoly bevételt kalkulál. Tehát feltétlenül nem lesz túl olcsó az olimpia, bármint aki meg akarja nézni, főleg a fő eseményeket. Meg az a végén úgy szokott lenni, hogy valakinek állni kell a számlát, és az legtöbbször mégis valahol a központi költségvetés. Tehát én azt gondolom, hogy a költségvetés is fog még abba beletenni. Mondjuk Franciaországnak kell tudni, hogy a magyarnál jóval decentralizáltabb felépítése van, tehát ott a városnak, a régiónak is van komoly saját költségvetése, hogyha nagyon megszorul valahol a kapca, akkor onnan is fognak érkezni közpénzek.
A Párizsi olimpia esetében nem kell attól tartani, mint ami mondjuk 2004-ben Athénban történt, hogy a görögök évtizedekig nyögték, nyögik az olimpiát, vagy mint ami a 76-os montreáli olimpia kapcsán történt Kanadával?
Nagy valószínűséggel nem fog megtörténni. Akár még józanomnak is gondolom a franciákat annál, hogy bevállaljanak egy ekkora kockázatot. Nyilvánvalóan nem lesz akkora haszon, ha lesz egyáltalán, vagy nagyobb lesz a vesztesség annál, mint amit korábban terveztek, de a francia gazdaság jelenlegi ismereteink szerint jóval erősebb annál, hogy alapjaiban rázza meg egy esetleg veszteséges rendezés.
Dénes Ferenc sportközgazdást hallották. Mára véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok. A viszonthallásra!